adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
16 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Együtt állt ki Dzsakartában a hit nevében elkövetett erőszak ellen és a bolygó védelmiért az indonéziai látogatáson tartózkodó Ferenc pápa és az Isztiklal mecset nagyimámja. Dél-Kelet-Ázsia legnagyobb mecsetében, az Indonéziában hivatalosan elismert hat vallás, az iszlám, a buddhizmus, a konfucianizmus, a hinduizmus, a katolicizmus és a protestantizmus képviselői vettek részt a Szentatyával a vallások közötti találkozón. A mecsetet az indonéziai vallásszabadság egyik szimbólumaként emlegetett Barátság alagútja köti össze a szomszédos katolikus székesegyházzal. Ferenc pápa 2019-ben a Perzsa-öböl országaiban tett látogatásán az Al-Azhar mecset nagyimámjával írta le az emberi testvériségről szóló békenyilatkozatot. Jövőre 3,2% körül lesz a nyugdíjemelés mértéke, az éves várható inflációnak megfelelően, közölte a pénzügyminiszter még tegnap a Facebookon. Marga Mihály azt írta, januárban emelkednek a nyugdíjak, és februárban lesz 13. havi juttatás is, ahogy az már megszokott. Júliusban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adat szerint 3,3, naptárhatástól megtisztítva 2,5%-kal bővült az előző év azonos időszakihoz képest, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 2, a nem élelmiszer kiskereskedelemben 3,8%-kal nőtt, az üzemanyagok esetében viszont 6%-kal csökkent az értékesítés. Az adat lényegében nem változott az előző hónaphoz viszonyítva. A magas jövedelemmel rendelkezők megtakarítanak és külföldön fogyasztanak, a középréteg és az átlag alatti keresők pedig elsősorban lakásvásárlásra költik a pénzüket, miközben az is megfigyelhető, hogy a lakosság az áruk vásárlása helyett a szolgáltatások és turizmus iránti keresletét növeli, értékelt a Nemzetgazdasági Minisztérium. Nagy Márton a világ vezető akkumulátor újrahasznosítóinak vezetőivel tárgyalt Kínában, tájékoztatott a Nemzetgazdasági Minisztérium. A tárcavezető pekingi látogatásának egyik kiemelt célja az akkumulátor újrahasznosító technológiával rendelkező kínai vállalatok megismerése és lehetséges magyarországi befektetéseik megvizsgálása. A megbeszélések során a felek értékelték az elektromos járműiparhoz kapcsolódó akkumulátoripar nemzetközi helyzetét, valamint megvitatták az ágazat előtt álló kihívásokat és a zöld átállásban rejlő gazdasági lehetőségeket. A területfejlesztés kiegészítő motorja lehet a versenyképesség fejlesztésének és a gazdasági növekedésnek, jelentette ki a közigazgatási és területfejlesztési miniszter a 62. közgazdászvándorgyűlés nyitó plenáris ülésén Nyíregyházán. Navracsics Tibor rámutatott, minél kisebbek a szociális és területi szakadékok egy országon belül, annál versenyképesebb a gazdaság és a társadalom. Matolcsy György előadásában ismét kemény kritikát fogalmazott meg a jelenlegi gazdaságpolitika irányról, és hangsúlyozta, teljes fordulatra van szükség. Előadásában a Magyar Nemzeti Bank elnöke kijelentette, valahol megint utat tévesztettünk. Szerinte az ország gazdaságpolitikája 2021 óta rossz úton halad, ami veszélyezteti a 2030-ig kitűzött célok elérését, írja tudósításában a Portfólió gazdasági portál. Megérkezett a Magyar Honvédség Vitéz-Szentgyörgyi Dezső 101. repülődandár bázisára Kecskemétre az első magyar KC-390 Millennium katonai szállító repülőgép. Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter hangsúlyozta, Magyarország békepárti és a kormány elkötelezett a béketeremtés, illetve a béke megőrzése mellett. Ehhez mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy erős, stabil, megbízható eszközök álljanak a Magyar Honvédség rendelkezésére. Oroszország nem utasítja el a gáz tranzitját Ukrajnán keresztül, ám ha Kijev ezt megtagadja, Moszkva nem kényszerítheti rá, jelentette ki az orosz elnök a Vlagyivosztoki Keleti Gazdasági Fórumon. Vlagyimir Putyin arról is beszélt, szerinte fordulat történt Kurszkban, elkezdték kiszorítani onnan az ukrán fegyveres erőket. Mind élőerőben, mind haditechnikában nagy veszteségeket szenvednek el az ukrán fegyveres erők, ami a harcképességük elvesztéséhez és fontos frontszakaszok összeomlásához vezethet, sorolta. Sport. Eckler Luca címét megvédve 556 cm-es teljesítménnyel aranyérmet szerzett a T38-as kategória távolugró számában a párizsi paralimpián. Az asztali teniszező Pálos Péter pedig bronzérmet szerzett az MS11-es kategóriában. Végül az időjárásról. Holnap általában derült lesz az ég, de egyre szaporodnak majd felettünk a fátyol és gomoly felhők, kis eséllyel kialakulhat záporzivatar, többfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet pénteken hajnalban 15-17, délutára 30-31 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
És jöjj, láss, hallgass meg mindent, ami helyi és keresztény.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotó művészek közreműködésével.
Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok, filmvetítések várnak.
Zarándoklat, nagyszabású, dicsőítő nap szerveződik.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
40 értékes program, több száz előadó, számos vonzó helyszín.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Hagyomány és innováció az ökumené, a Caritas és az Agapé jegyében.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2024. szeptember 13-a és 22-e között.
Összefogással szervezi az Éltető Lélek Alapítvány. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az ars-sacra.hu weboldalon.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással. Reklámot hallottak. Mit tegyek? Beszélgessünk gondjainkról.
Kedves hallgatóink! Műsorunkban dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök előadását hallják az értő figyelemről, Krisztus szeretetének tettekre váltásáról.
Én magam is ferences templomba jártam valaha a Tövis utcába, és ferences gimnáziumba járhattam Szentendrére. Rengeteget kaptam ezeken a helyeken. A legelső nagy élményem, talán 5 éves lehettem. Tébláboltam a sekrestyében, nem vettem észre, hogy cipőfűzöm kibomlott. És idős ferences atya volt a plébános, nagyon nehezen mozgott már, gondolkodás nélkül. Lekukorodott, és kezdte bekötni a cipőmet. Döbbenetes volt látni. Egyetlen szavára sem emlékszem már, de ez a mozdulata kitörölhetetlenül bennem maradt. Erről szólt az egész élete. Egyszerűen szolgálni akart. Szentendrén voltak olyan biológia óráink, ahol elámultunk a teremtett világ szépségén. Ilyen naphimnuszi hangulatba ment át az atya Flórián atya, aki erről gyönyörűen beszélt. Voltak olyan matek óráink, amiket végig nevettünk, és közben sokat tanultunk is. Magyar órákon hallottunk például szomszéd népek irodalmáról, szlovénak, horvátok, szlovákok írásairól a szívüket kezdtük ismerni, és ilyen módon tágult a mi világképünk is. Átélhettem az gimnazistaként, hogy egy nagyon szeretett ferences atya tőlem bocsánatot kért. Olyasmi miatt, amiben főleg mi fiatalok voltunk hibások, nem ő. Ő talán 10%-ban, mi 90-ben. Másnap ezt mégis megtette, szintén döbbenetes volt. óriásit nőtt a szememben. Nagyon hálás vagyok ezért, és többek között ezért is jöttem, hogy kifejezzem ezt a hálát, illetve próbáljak segíteni abban, hogy ez ma is így legyen a ferences iskolákban. Egy verssel kezdeném gondolataimat, egyszerű vers, de talán sokat mond. Az öreg kút csendesen adja vizét. Áldott élet ez, fontolgatom, csak adni minden napon. Ilyen kúttá kellene lennem, csak adni teljes életemben. Csak adni terhet is jelenthet. Jó kút, nem érzed ezt a terhet? Belenézek, tükre rám ragyog, hiszen a forrás nem én vagyok. Árad belém, csak továbbadom, frissen, vidáman és szabadon. Hadd éljek ilyen kút életet, osszak áldás, szeretetet, nem az enyém, Krisztustól kapom, egyszerűen továbbadom. Milyen jó lenne olyan emberként élni, olyan tanárként lenni a gyerekek között, akiből szüntelenül árad a lelkesedés, a derű, a remény, a jóság, a bölcsesség, soha nem fogy ki, soha nem keseredik meg az ember. Ahogy Jézus mondta, aki bennem hisz, annak szívéből élő víz folyói fakadnak, soha ki nem apadó forrás. Hogyan lehetnék ilyenné? Hogyan tudnék újra és újra föltöltődni? Erről szeretnék egy néhány gondolatot elmondani. Hogyan tudom a kiégést, a kiüresedést valahogyan megakadályozni, megelőzni, a belső kifáradást? És hogyan tudnék ebben a fiataloknak is segíteni? Mert talán még inkább a fiatal korosztály küzd valami ilyesmivel, belső ürességgel, reményvesztettséggel, céltalansággal. Második János Pál pápa az Európáról szóló körlevelében azt írta, hogy Európa mintha reményvesztettségtől szenvedne, belső ürességtől. Benedek pápa ezt így is hívta, hogy belső sivatag. Mintha egyre kevesebb olyan fiatal lenne, aki őszintén tudna lelkesedni valamiért. Egyre kevesebb házasság kötődik. Egyre kevesebb gyermek születik. Mintha nagyon sok mai fiatal meg sem értené azt, hogy ebben mi a szép, az egész életét föltételek nélkül odaajándékozza. Nagy lelkűen, önátadásban éljen. Mintha ez a fajta emberi nagyság már nagyon sok emberből hiányozna, hogy képes legyen, és akarja az egész életét odaadni. A demográfiai űr, a vákum, amitől a nyugati kultúrák szenvednek, mintha csak tünete lenne egy belső, egzisztenciális vákumnak. A gyermekvállalás elsősorban nem pénzkérdése, hanem szívkérdése. Nagymamáink, dédmamáink sokkal szegényebben, sokkal nehezebb körülmények között, sokkal több gyermeknek adtak életet, mintha a nyugati világunk egy belső ürességtől szenvedne. Viktor Frankl, a híres pszichiáter Bécsben, ő mondta azt, hogy a nyugati világ legfőbb betegsége egy egzisztenciális űr, az üresség neurózisa. Egy híres német gyárosnak az egyik fia kábítószerfüggő lett. És nagy nehezen a fiút be tudta juttatni egy rehabilitációs központba, ahol a fiúnak egy nagyszerű pszichiáter lett az orvosa, jóba is lettek. A fiú lassanként gyógyulni kezdett. Letette a kábítószert, arcvonásai kezdtek kisimulni, egészsége is helyre billent. Már azon gondolkodtak, hogy a fiút elbocsátják a rehabilitációs intézetből. Amikor néhány nappal az elbocsátás előtt a fiú fölment az intézet legfőső emeletére, és onnan kivetette magát, öngyilkos lett. Az orvosának hagyott egy búcsúlevelet. Búcsúlevélben ez állt: doktor úr, köszönöm, hogy meggyógyított, és sajnálom, hogy nem tudott megmenteni. Aztán még aláírva ezt írta a fiatal: doktor úr, maga okos ember, próbálja majd ezt a szüleimnek is elmagyarázni. Két nappal később a pszichiátra kétségbe esett szülőkkel szemben ült, és azt mondta nekik, a fiúkat orvosi értelemben meggyógyítottuk. De én nem vagyok Isten. Értelmet adni az életének nem tudtam. Az embert semmilyen földi dolog teljesen betölteni nem tudja. A szívünket csak oda föntről lehet teljesen betölteni. A földi dolgok végesek, töredékesek, sebzettek. Ahogy gyönyörűen írta Ady Endre, minden egész eltörött. Minden láng csak részekben lobban. Minden szerelem darabokban. Minden egész eltörött. Milyen csonka ma a hold, föntről lehet egészen betölteni. A mai ember, mintha semmitől szenvedne, az ürességtől. Egy régi római pogány sírkő felirata ez volt, in nihil a nihilo quam cito recidimus. A semmiből a semmibe. Milyen hamar visszahullunk. Ha valaki ezt gondolja, hogy az életének, és egyáltalán az emberiség életének, meg az univerzumnak különösebb oka nincs. Nem tudjuk, honnan jött. Ne is keressük. Semmiből jöttünk, sötétségből. Az ember az evolúció tévedése. Különlegesebb oka a létünknek, az emberi gondolatnak, álomnak nincs. És utána minden megy újra a süllyesztőbe, a semmibe, sötétségből sötétségbe. Ha azt gondoljuk, hogy az életünk egy óriási házépítés, ahol fölépítünk emberi kapcsolatokat, álmokat, élményeket, sok-sok áldozat árán, sok szenvedés árán, csak azért, hogy a végén majd az egészet lerombolják, az egész életünk válik értelmetlenné. József Attila, mintha erről is írna, semmi ágán ő szívem, kis teste hangtalan vacog, köré gyűlnek szelíden, és nézik a csillagok. Ezt a belső ürességet kell, azt gondolom, a tanárnak is újra és újra föltölteni, ebben segíteni a fiatalnak.
Köszönöm.
Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat, melyben dr. Székely János szombathelyi megyés püspököt hallják.
Bertrand Russell, egy híres ateista gondolkodó azt mondta, hogy minden, amit az emberiség létrehoz, az utak, a házak, a művészet, a kultúra, a könyvek, ez nem más, mint egyfajta szennyeződés, amit az ember nevű féreg a föld felszínére termel, és amit majd az idő vasfoga mind el fog pusztítani, le fog innen marni. És így fejezi be a gondolatot, ez az a radikális pesszimizmus, amire minden emberi művet építeni kell. Nem gondolom, hogy szép emberi műveket erre a fajta világszemléletre építeni lehet. Nem gondolom, hogy csillogó szemű fiatalokat ezzel a világlátással neki lehet indítani az élet útjának. Amerikában egy hűtő kamion érkezett egyszer egy nagy áruház közelébe, és éjszaka pakolták ki a rengeteg húst a kamionból, és nagy sötétségben nem vették észre, hogy az egyik rakodó munkást a végén bezárták a hűtőkamionba. Reggel, ahogy kinyitották a kamiont, akkor találták meg a munkást holtan a kamion alján. Ami annál is döbbenetesebb volt, mert a hűtés már nem volt bekapcsolva. Nem a hidegtől halt meg, a gondolattól, a rémülettől. Nem mindegy, hogy egy fiatal mit gondol az életéről. Arról, hogy van az egésznek értelme, távlata. Ha azt gondolja, hogy a semmi felé tart az élet, egy abszurd építkezés, ahol a házat, amit fölépítek, lebontják, akkor a lelkében egy nagyon fájdalmas, üres, jeges sötétség lesz. Egy fájdalmas üresség. Talán azért van nagyon sok fiatalnak a fülén valami zajkeltő eszköz, mert nagyon nehéz, nagyon fájdalmas hallgatni azt a kiáltó ürességet, ami a lelke mélyén ott van, ott rejtőzik, ott lappang. Kierkegaard, a híres filozófus azt mondta, hogy ha a mai nyugati embernek egyetlen gyógyszert lehetne föladni, akkor ő a csendet adná. Talán eszünkbe juthat Sarah Bíborosnak a nagyszerű könyve, a Csönd ereje. Hogyan lehet föltölteni a saját lelkünket és másokét? Ezt a belső ürességet valahogyan fölülmúlni, legyőzni. Úgy gondolom, hogy az életünknek egy nagyon fontos föltöltő időszaka a gyermekkorunk. Amikor rengeteg áldás, nagyon sok jó dolog árad az ember felé ingyenesen. Szüleinktől, nagyszüleinktől nem kell megszolgálni. A gyermekkor olyan, mint egy titokzatos paradicsom kert, ahol egy életre föltöltődünk, hogy tudjunk majd adni. Nem csak a gyermekkorunkban táplál, hanem egy életen át. Ahogy az ember visszagondol rá, belé eresztjük a gyökereinket, és egy életen át táplálkozunk belőle. Gyerekkoromban nagyon gyakran futottam be a konyhába, édesanyám általában ott sürgött, forgott. Kicsi gyerekként egy lakásban laktunk unokatestvéreimmel is, úgyhogy 6 gyerek volt, és a édesapám, illetőleg nagybátyámnak a családja és a nagymama, tehát 11-en laktunk ott, és édesanyám volt a háznak az otthoni édesanyja, aki mindent főzés, takarítás terén ellátott, amellett, hogy zongora tanárnő volt. És amikor beszaladtam, meglátott, mindig nagyon megörült, és általában ez volt a szavajárása, ezt mondta, örülök, hogy élsz. Akkor már szaladtam is tovább, igazából ezért jöttem. Ez sugározta ő egész életével, örülök, hogy élsz. Nyilván a gyermekkorban nem csak jót kap egy fiatal. Nincsenek hibátlan családok, nincsenek tökéletes szülők. De a gyermeknek, a fiatalnak nem az a dolga, hogy ítélkezzen a szülei fölött. Nem is az, hogy keseregjen egy életen át amiatt, amit nem kapott meg, hanem az a dolga, hogy fölismerje, amit kapott, és arra építsen, a jóra építsen. A többit Isten irgalmas kezébe ajánlja. Egy tanmese szerint egy optimista, meg egy pessimista gyerek kap ajándékot. A pessimista kibontja a nagy csomagot. Egy gyönyörű, csillogó, ragyogó, kék bicikli van benne. Pessimista gyerek elkeseredve mondja, utálom a kéket, vigyétek innen a biciklit. Optimista is kinyitja, a doboz alján nincs más, mint egy nagy rakás lótrágya. Felújjong, azt mondja, ahol ennyi trágya van, ott a közelben kell lenni egy pónilónak is. Hogy fogadom az ajándékot, ami sebzett, tökéletlen, minden ember életében, az rajtam múlik. Olvastam egy fiatal olasz lányról, akinek a szülei nagyon fiatalon haltak meg. És amikor az édesapa meghalt, nem hagyott hátra az egyetlen lányára semmi mást, mint nagyon sok képkeretet, mert ő keretező volt. Fiatal lány nem tudta, hogy ezzel a sok képkerettel mit is kellene csinálni, és végül egy furcsa ötlete támadt, vett rengeteg tükröt, és bekeretezte a tükröket. Elvitte a bolha piacra. Óriási siker volt, vitték, mint a cukrot, mert a tükrökre ráírt egy különleges mondatot. A mondat így hangzott, Isten adott neked egy arcot, de mosolyogni neked kell vele. Kisbetűkkel aláírva, néha ellenőrizd. Isten adott neked egy arcot, egy életet, de ebből jót kihozni, az építő kövekből, amik ott vannak, jót kihozni, neked kell. Nem az a dolgod, hogy ítélkezz a szüleid, a nagyszüleid fölött, hogy kesereg miatta, hanem hogy ami belőle használható, arra építs. Birmálkozásra készülő fiatalokat gyakran kérdezünk arról, hogy meséljenek szüleikről, nagyszüleikről. Nagyon sok gyerek szinte semmit nem tud. Például, hogy a nagymamának mi volt a lánykori neve, hol született, hány testvére volt, mit tanult, mit dolgozott, egyáltalán mi történt az életében, mi van a lelkében, adott-e neked valaha is életre szóló jó tanácsot, hallgattad-e őt, hogy mesél. Legtöbb gyereknek szinte semmi ilyesmi az életében nincs. Birmálkozós munkafüzetünknek most már része ez, hogy kell írni kicsit édesapáról, édesanyáról. És mindegyiktől kell kérni egy életre szóló jó tanácsot, bölcsességet, jó kívánságot. Nagyon büszkén, nagy örömmel hozzák a gyerekek. Látszik, hogy megrendíti, vagy hát táplálja őket ez a kis beszélgetés szülőkkel, nagyszülőkkel. Azt gondolom, az iskoláknak is egy nagyon fontos küldetése, hogy a szülő-gyermek kapcsolatot erősítse, építse, ebben segítse a fiatalokat.
Örömöm forrásom lettél, folyó víz mellé ültettél, hangodat hallom, látlak én, Jézus. Te vagy a fény a szívemben, te vagy a minden. És a véred táplál, élő Jézus. Szent vagy, Uram, szent vagy, mindenfele szent, szent vagy. Leborulva áldlak téged, élő.
forrásom lettél, folyó víz mellé ültettél, hangodat hallom, látlak én, Jézus. Te vagy a fény a szívemben, te vagy a minden.
Kedves hallgatóink, dr. Székely János szombathelyi megyés püspököt hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Karitás percek.
Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Papildikó vagyok. A Katolikus Karitász Legyen Öröm az Iskola Kezdés elnevezésű adománygyűjtő programja évente közel 10 000 hátrányos helyzetű gyermek számára biztosít egyenlő esélyeket tanépkezdéskor hazánkban. A napokban Budapestre és Kárpátaljára is elkísértük a segélyszervezet munkatársait az adományosztásra. A budapesti központi eseményen Spányi Antal megyés püspök, a Katolikus Karitász püspök elnöke köszöntötte a családokat.
Szeretettel és tisztelettel köszöntöm felnőtteket és a gyerekeket, azokat a gyerekeket, akiket a Karitász most meg tud ajándékozni olyan eszközökkel, amelyekre az elkövetkezendő hónapokban, az egész iskola évben nyilván nagy szükségük lesz, hiszen az iskolában nem elég elmenni, oda föl kell készülni, ahhoz kellenek tanszerek, kellenek eszközök, hogy igazán a tanulás eredményes legyen. Az iskola év kezdés mindig izgalmas dolog. Én magam is emlékszem, hogy nagyon vártuk a szünetet, aztán ahogy a szünet múlott, és kezdődött az iskola év, akkor az emberben olyan furcsa érzések támadtak. Sajnáltuk, hogy vége a szünetnek. Kezdődik ismét az az idő, ami robot, reggel kerés, iskolába menés, hazajövetel, otthon házi feladat, lesz kikérdezés esetleg, az nem volt jó. De valahogy mégis vártuk ezt a napot. Amikor megkaptuk a tankönyveket, füzeteket megvettük, akkor az volt a szokás, hogy be kellett kötni mindent kék papírba. Aztán piros vinyettát kellett rá ragasztani, azt ki kellett tölteni, ki a füzet. Hát ezzel is sok munkánk volt, ami fárasztó is volt, meg érdekes is volt. De legfőképpen vártuk a pajtásokat, vártuk a régi osztálytársakat, a velük való találkozást. Hogyha jött egy új tantárgy, akkor vártuk azt is, hogy na, mi minden fog ebben a tantárgyban majd elénk kerülni, hogy nyílik meg a világ ebben az új tantárgyban előttünk. De azt is tudom, és azt is látom, hogy a gyerek így készül, marasztalná még a szünetet, de azért várja a barátokat. Ez a vegyes érzés valószínű, megvan ma is a gyerekekben. A családok ezt egy kicsit talán máshogy látják. Valami rendezett élet következik, és ennek van előnye a családi élet számára. Ugyanakkor az nyilván egy világos feladat, hogy az iskolára föl kell készíteni a gyereket. Sok mindent meg kell venni neki, sok mindent elő kell teremteni, és ez így hirtelen szeptember elejére, augusztus végére nem olyan egyszerű feladatot jelentenek a legtöbb családban. Ebben a feladatban szeretnénk segíteni, szeretnénk segítséget nyújtani a családoknak. Azért, mert a Karitásznak az a küldetése, hogy ott, ahol az embernek szüksége van segítségre, ott legyen a Karitász, és próbáljon meg azzal segíteni, amivel csak tud. Világos előttünk, hogy minden problémát nem tudunk megoldani, hiszen nagyon sok pénz kellene, és az a pénz nem áll feltétlenül rendelkezésünkre. De sok ember összefogásával, sok ember adakozásával, sok ember szeretetével, kedvességével lehetőségünk nyílik arra, hogy sok családnak segítsünk. És ezt a segítséget mi örömmel és szeretettel tesszük, abban a reményben, hogy ti ezt a segítséget értékelitek, így könnyebb lesz az iskolában helytállni, és az az öröm, ami valamilyen szinten megvan az emberben, így a tanév kezdetére, ez az öröm mind tovább megmarad. Kívánok nektek jó tanévet, örömteli évkezdést, és kívánom, hogy azok az eszközök, amelyeket kaphattok, és amelyek majd rendelkezésetekre állnak, segítsék a munkátokat az egész tanév folyamán. Jó Isten áldása segítsen benneteket és egész családotokat.
Nagyon sokan a nyarat szabadsággal töltötték, ugyanakkor a Caritas munkatársai és természetesen önkéntesek sem tétlenkedtek. Rengeteg programmal várták elsősorban a családokat és a gyerekeket a nyári időszakban. Püspök atya, hogyan értékeli az elmúlt hónapok eseményeit a Caritas oldaláról?
A Caritasnak az a dolga, hogy segítse a családokat, segítse azokat az embereket, akik rászorulnak mások szeretetére, akiknek ez a szeretet a mindennapjaikat, hétköznapjaikat, ünnepeiket tudja bearanyozni. Öröm volt látni, hogy a Caritas különböző akciói nagyon jó vízhangra találtak a családok között, az emberek szívében és a lelkében. A családos táborok sikeresek voltak, és örömmel érkeztek, és még nagyobb örömmel mentek a gyerekek és a családok haza. Nem azért, hogy vége van, hanem azért, hogy sok élménnyel gazdagodtak, kapcsolatokat tudtak teremteni egymással, megerősödtek mindenféleképpen abban a keresztény életben, amelynek nem csak a munka része, hanem természetesen a pihenés, a szabadidőnek az eltöltése is. Még nyilvánvalóbb volt ez azokban a táborokban, ahol gyerekeket, akár Ukrajnából idehozott a frontvonal mögül közvetlenül, tehát Kelet-Ukrajnából idehozott gyerekeknek a táborozása, akik nagy örömmel vették a mi szeretetünket, és ott, akik az életüket sokszor rettegésben és félelemben töltik, akik sérültek, mert szeretteik sérültek meg, vagy talán meg is haltak, ezek itt most egy pár napra, egy időre, egy hétre föl tudtak lélegezni, és a gyerekek ezt a stresszt valahogyan ki tudták engedni magukból. Ugyanígy nagy öröm, amikor a különböző módon a Caritas odaáll az emberek mellé. Sok olyan akciója van a Caritasnak, amely megcélozza azokat az embereket, akik elfogadják a segítséget, és ezzel együtt akarnak működni. Mert nagyon fontos ez az együttműködés, hogy adunk vetőmagot, de hogyha az kiszóródik, és a madarak fölcsipegetik, az drága, az nem éri meg. De segítünk, de akkor együtt dolgozzunk, és lesz majd vetésmagból vetemény, lesz majd abból leves, meg étel és főzelék. Ugyanígy a lakásokat, hogy segítünk rendbe lakni, de akkor azt együtt próbáljuk megcsinálni, mert ha nem benne az ő munkájuk, akik majd ott laknak, akkor kevésbé is fogják becsülni. Az iskolatáska, iskolaév kezdeti támogatások, ilyenek, ahol a gyerekek örömmel fogadják a táskát, és lendülettel, jókedvűen, kíváncsian, várakozással kezdik a tanévet, és jó megtapasztalniuk azt, hogy nincsenek magukra hagyva a családok a gondban, a bajban, egy iskola elindításának a terheivel, hanem ott van mellettük valaki jelen esetben a Karitász, aki lehetőségeink szerint próbálunk segíteni. Mindezt csak úgy tudjuk természetesen véghez vinni, hogy sokan összefogunk, és sokan adakoznak, sokan érzik felelősségüket, hogy nekik nincs erre gondjuk, de van lehetőségük, és próbálnak segíteni azoknak, akiknek az évkezdet gondot jelent. Az ő adományaik, akár apró kis telefonhívásuk, bármiféle adományuk, nagy segítség, mert összefogva lehetőséget kapnak a családok arra, hogy a Karitászon keresztül könnyebben tudják elindítani a gyerekek iskola évét. A Karitász így azt gondolom, hogy nagy örömmel és nagyon hatékony módon tudja segíteni a családokat.
A Katolikus Karitász országos jótékonysági akciója évek óta nagy terhet vesz le a nehezebb körülmények között élő családok válláról. Erről beszélt Écsi Gábor, a Katolikus Karitász országos igazgatója. Őt hallják most.
Tisztelő püspök atya, kedves vendégeink, kedves szülők, gyermekek! Van, akinek ezen a héten még tart a vakáció, de van, aki ezen a héten már tanévnyitóra megy az iskolába. Úgyhogy valóban vegyesek az érzelmek, amik ezen a héten a gyermekekben lehetnek, és a Katolikus Karitász éppen ezért a családok segítségére akar sietni, azzal a programmal, amelyet július 31-én hirdettünk meg, Legyen öröm az iskola kezdés. Sok feladat, sok új kihívás és sok kiadással is jár egy iskola kezdés. És éppen ezért határozta el a Katolikus Karitász azt, hogy meghirdeti ezt az akciót. Ez egy országos akció, tehát minden egyházmegyében elhangzott a felhívás, és mindenütt várták és várják még most is az adományokat, hiszen kicsit vagyunk túl a félidőn, mert hiszen szeptember 15-ig tart ez a program. Azt szeretnénk elérni, hogy közel 10 000 gyermeknek tudjunk támogatást nyújtani különböző formában, akár iskolatáska, akár utalvány, vagy mappa, tolltartó és egyéb felszerelések tekintetében. A cél az, hogy a családra ne legyen olyan nagy hatással, illetve nagy kiadással a mostani iskolakezdés, és az ő szociális helyzetüket ez ne roncsa, ne változtassa meg, és ezért kívánunk a családok mellé állni ebben. Adományvonalat hirdettünk a 1356-os adományvonal hívásával, 500 forinttal lehetett támogatni ezt a programot, és több mint 2000 hívás érkezett erre a vonalra, ami jelentős segítség, de érkezett adomány felajánlás is a Karitász számla számára, sőt tárgyi adományok is, jó állapotban lévő iskolatáskák, toltartók, amelyek majd átadásra kerülnek. Most a program felénél már túl vagyunk, és folyamatosan adjuk át ezeket az adományokat, most nektek, aztán a következő napokban, hetekben pedig a többi családnak, kisdiáknak, hogy valóban az iskola kezdés az örömteli legyen, és mindenki megfelelő felszereltséggel, eszközökkel tudja kezdeni ezt az új tanévet. Kívánjuk, hogy eredményes legyen számotokra, reméljük ezek a tanszerek is segítenek abban titeket, hogy azt a tudást, amit az iskola nyújt felétek, azt maradéktalanul el tudjátok sajátítani, és így hasznos tagjai is legyetek majd később a társadalomnak.
A Karitász munkatársai szeptember 3-án kerékpárokat, iskolatáskákat és tanfelszerelést vittek több kárpátaljai településre. Nyibilevics Mónika, a 3-as számú Perényi Zsigmond középiskola igazgatója elmondta, az iskola 201 tanulója közül többen halmozottan hátrányos helyzetűek, akik számára valóban nagy ajándék a tanszer és a kerékpár.
Ez az épületbe, az egykori Ugocsa vármegyeháza épületbe kerülünk, ahol 1991-ben felveszi a tanintézmény Báron Perényi Zsigmond nevét. Ebben a tanévben az újjá alakult iskolánknak a 34. évfordulóját ünnepelhetjük. Jelenleg 201 tehetséges tanulónk van. A háború kezdete óta mintegy 100 fővel csökkent diákjaink létszáma. Ugye az egykori vármegyeháza épülete ad helyszínt, vagyis ad helyet tanintézményünknek. Innen indult pályájára az ifjú Bartók Béla is. A helyszín, a történelmi épület kötelez bennünket a helytállása. Az elmúlt tanévben a Magyar Katolikus Karitász munkatársai több ízben is tanintézményünkbe látogattak, tankönyvekkel, munkafüzetekkel és az utóbbi látogatások során padokkal, tanári asztalokkal és székekkel látták el az egész felső tagozatot, és mindemellett a tornai eszköztárunkat is bővítették. Ugyancsak Barta József emlékére az elmúlt tanévben a magyar kormány támogatásának köszönhetően épületünk felújításra került. A mosdóhelyiségeink, az iskolai étkezdénk, főzés, mosogató része, dísztermünk, tetőbeázás következtében tönkrement osztályaink és könyvtárunk is felújításra került. Ez az épület sokkal többet jelent számunkra egy iskolánál. A nagyszülősi magyarságnak ez az egyik székhelye. Óvjuk, gondozzuk, ápoljuk, és ameddig a gondviselő szeretetet önök által és támogatóink által működik, addig nekünk is erőnk van a helytállása, és hiszünk abban, hogy igenis itt Kárpátalján a magyarságnak van jövője. Úgyhogy ezúton is a szülők, a tanárukar és a diákság nevében hálánkat fejezzük ki azért, hogy szívükön viselik a kárpátaljai magyar gyerekek sorsát. Köszönjük szépen!
A nagyszülősi ünnepélyes tanszerátadáson köszöntőt mondott Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára.
Szeretettel köszöntök mindenkit, de kiemelten igazgató asszonyt és munkatársait, tanítókat, tanárokat egyaránt, és kiemelten titeket, benneteket, kedves gyermekek. Örömmel jöttem egyik oldalról, elkísérve katolikus karitást, akikkel az elmúlt 2,5 év során rengeteget dolgoztunk együtt. Próbáltunk segíteni háborúban bajba jutott magyar, ukrán vagy más nemzetiségű embereknek is. Nagyon sok támogatás érkezett Magyarországról, Kárpátaljára is, de Kárpátokon túlra, belső Ukrajnába, köszönhetően magyar karitatív szervezetekkel történt együttműködésnek, mely a magyar kormány munkáját segítette, és ami legfontosabb, segítette az itt élőket, az itt bajba jutottakat is. De az az igazság, és ez a legfontosabb, kedves igazgatóasszony, és kedves tanítók, tanárok, és kedves gyermekek, akiknek a szüleiteket külön is üdvözlöm, hogy mi tartozunk köszönettel. Igazgatóasszony azt mondta, hogy köszönet azért, hogy most támogatás érkezett, ha mondhatjuk úgy is, egy kicsit jelképes is, ahhoz a hatalmas nagyhoz, ami elmúlt 2,5 évet jellemezte, de nekünk kell köszönetet mondani. Mégpedig elsősorban azért a kitartásért, amelyet most is megtapasztalunk. Azért a nagyszerű együttműködésért, amit főleg a tanítónénik és tanárnők, de hála Istennek látva, hallva néhány tanár úr is tesz a családokért és a gyermekekért. Köszönetet szeretnénk azért is mondani, hogy adott esetben a szétszakított családok nehézségeit, szenvedéseit, sokszor fájdalmait is fölülírva, elviselve vállalják azt a küzdelmet, amely a fiatalabb nemzedékért történik, mely a megmaradás jövője. És mi hiszünk Magyarországon abban, bármennyire is sokan ezért minket támadnak, és nem is értik a mi gondolkodásunkat, hogy előbb-utóbb eljön a béke. Előbb-utóbb mind az ukrán nemzetnek, mind pedig az Ukrajnában élő nemzetiségeknek is, így a magyarságnak is a békességet el fogja hozni a következő időszak. Hogy mikor, nem tudjuk. Jó Isten tudja. Mi nyilván ezért imádkozunk, és nem csak imádkozunk, hanem teszünk is. De a fizikai cselekedetek mellett kellenek a karitatív cselekedetek is, segítségnyújtás is, és ezt mindenképp folytatni fogjuk a következő időszakban. És itt szeretném megköszönni az ukrán hatóságoknak is, illetve a főkonzulátusunknak is, illetve teljesen természetesen a beregszászi konzulátusnak is azt a közreműködését, amelyeken keresztül tudjuk segíteni a sok-sok karitatív munkát, mert ha önök nem segítenék, ha ukrán hatóságok nem segítenék, akkor jóval kevesebb jutná, vagy jóval nehezebben. Isten áldja azokat a hivatásrendi szerveket is, rendőrség, katonaság, bárkik, akik ebben a szolgálatban részt vállalnak. Mindamellett meg egy kis meglepetést még hagyok azok a katolikus karitásznak a munkatársainak is, mert sok-sok ajándékot hoztak, hála Istennek, de kitettek oda egy macit is. Úgy tudom, ezt csak jelképként tették ki, de ez itt fog maradni, jobb, ha tudják, ugyanis fülembe sugták nagyon helyesen az iskolának a vezető is, hogy van egy nagyszerű kézilabda csapat, és ha bár ezt a szót én hívő katolikusként nem szeretem, hogy kabala, de mégis legyen az, ez a karitas medve, a kereszte,